közötti értékekre számíthatunk.
Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
Veszi kezdetét a Magyar Filmhete országszerte és a közmédia csatornáin. Vendégünk Kurucz Márton filmtörténész, a Nemzeti Filmintézet munkatársa. My Way címmel nyílt meg Colin Foster Munkácsi díjas szobrászművész tárlata a pécsi Bak galériában és Filmklub a Veszprémi várban. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális magazinját, a Kalendáriumot hallják. A szerkesztő ma Toldi Szabolcs. Kurucz Márton filmtörténész, a Nemzeti Filmintézet szenior kutatója a stúdió vendégünk, hiszen 125 éves a magyar film, ezt pedig egész héten ünnepeljük, pontosabban április 27-e és május 3-a között. Köszöntöm szeretettel.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1901 az ominózus dátum, az a bizonyos Tánc című film, itt kezdődött minden. Erről vannak korabeli feljegyzéseink, hogy pontosan az, hogy készült el?
Abszolút vannak korabeli feljegyzéseink, maga a film nincs meg, sajnos az nem élte túl a korát, viszont van egy szép fényképalbum, ami az alkotók jóvoltából készült, és különböző ilyen reklámképeslapok, úgyhogy ezekből némi képet tudtunk alkotni magáról a filmről, és egy kolléganőm, Lővenzon Enikő pedig egy pár évvel ezelőtt elkészített egy ilyen úgynevezett filmrekonstrukciót, amiben használta ezeket a mondjuk, hogy szilánkokat, valahogy meg tudta mozgatni, és ennek eredményeként tényleg egy hangulatot kapunk arról, meg természetesen egy narrációval magát a háttértörténetet, hogy ez hogy készült, kinek az ötlete volt, hogy semmisült meg, mit lehet tudni, minden, amit lehet tudni erről a filmről.
Az elmúlt 125 évet nem tudjuk 8-9-10 percben összefoglalni, de az, hogy manapság a klasszikus filmeket nézik-e a nézők, arra tud válaszolni?
Természetesen, abszolút nézik, és egyre inkább érdeklődnek és kíváncsiak iránta. Hát ennek ugye nagy szerepe van annak, hogy a Nemzeti Filmintézet Filmarchívuma mindent elkövet annak érdekében, hogy ez bekerüljön a nemzeti öntudatba, hogy nekünk egy ilyen elképesztő örökségünk van, egy ilyen vizuális, audiovizuális örökségünk, amit úgy hívunk, hogy filmművészet, és ez nagyon fontos, hogy ezeket mi meg tudjuk mutatni, és ami még ennél is fontosabb, hogy jó minőségbe tudjuk megmutatni. Úgyhogy minden olyan csatornát keresünk annak érdekében, hogy minél több emberhez el tudjuk juttatni ezeket a filmeket, meg persze ezeknek a háttértörténetét, mert hát azt hiszem, hogy ez sokak számára nagyon izgalmas, és hát azért a magyar filmtörténet jó néhány darabjánál még talán izgalmasabb is a háttértörténet, mint maga a film, hogyha szabad ezt mondani, de lényeg az, hogy tulajdonképpen az archívum is egy nyitott archívummá vált 2017 óta, amióta Nemzeti Filmintézet a fenntartója, és azért az oktatási programon rengeteg kolléganőm dolgozik, tehát nagyon sokan folyamatosan napi szinten azon dolgozunk, hogy minél több tartalmunk, minél több anyagunk kikerüljön, és minőségi formában, ami azt jelenti, hogy hát a filmarchívumban, meg a filmlaborban több tucat ember dolgozik azon, hogy ezek a filmek tényleg jó minőségben, lehető legjobb minőségbe kerüljenek ki, és ez ugye a digitális technológiával most már tényleg a határa csillagos ég, úgyhogy csodákat tudunk művelni, de természetesen mindig meg kell tartanunk azt a határt, ahol a restaurátornak a szerepe véget ér egy filmfelújítás kapcsán.
Sokszor egy régi film rengeteg plusz információt hordoz a mai néző számára, ahogy Márton is említette, hiszen akár a helyszíneket láthatjuk korabeli felvételekről, vagy beszédstílusról kaphatunk némi képet, ruházatról, divatról, hogyan kommunikáltak egymással az emberek, milyen szituációk voltak, mik foglalkoztatták annak idején a hétköznapi átlagnézőt. Szóval, hogy informális háttértudást ad pluszban nekünk mindez.
Tulajdonképpen a film az az irodalom, a zenetörténet, a kultúrtörténet, a tárgykultúra története, bútortörténet, autótörténet, minden, de a legplasztikusabb formában. Ezért a kis túlzással azt lehetne mondani, hogy egy filmet igazán többször érdemes megnézni egymás után, mert akkor tényleg ilyenekre tud figyelni egyszer az ember arra, hogy mennyivel lassabban beszéltek, mennyivel szebben beszéltek. A következő megtekintés alkalmával az, hogy mondjuk mennyire jók a színészi karakterfigurák. Ugye ebben nagyon gazdag volt mindig a magyar film, hogy olyan karakter színészeink voltak egyébként a 30-as évektől egészen a 70-es, 80-as évekig. Erre ez volt jellemző a magyar filmben, hogy ilyen lópici gáspárok hemzsegtek rajta, és ezek sokszor, nagyon sokszor tovább élt az emberek köztudatban, tovább élt az emberek emlékezetében, mint maga a film. Erre egy nagyon jó példa a Dalolva szép az élet című 1951-es film, ami hát egy ilyen szocialista, realista dráma akart lenni, de mégis mindenki Swing Tonyra emlékszik, aki hát a legérdekesebb és legizgalmasabb figurája volt az alkotók szándéka ellenére, akik egy negatív hősként rakták be a filmbe ezt a szerepet.
A Hippolyta lakány is egy klasszikus film, vagy egy filmóriás, mondhatjuk így, akár a karakterek szempontjából is, de talán azért is, mert ez az első felmaradt hangos filmünk?
Nem az első felmaradt hangos film, tulajdonképpen már ezt is megelőzték filmek, nem sok, de az egyik első filmünk, viszont az első film sikerünk. Egy hihetetlen, invenciózus fiatalember jött Berlinből, aki fiatal is volt, és tele volt tetvágyjal, magyar is volt, ugye Székely Istvánnak hívták, és természetesen egy pár filmet ő már forgatott kint Berlinben, és hát elképesztő jó színészekre, és hát egy nagyon jó forgatókönyvre talált itt Budapesten, úgyhogy ez egy tényleg egy remek mű, és sok ilyen remek mű sorjázik a magyar filmtörténetben, csak fel kell lapozni a könyveket, és fel kell lapozni ezt az albumot, ezt a mozgóképes albumot, amivel hát mindig mindenki találkozhat, akár a közmédia csatornáin, akár a Filmion, ami egy streaming platformunk, akár az interneten, tehát mindenhol bele lehet botlani régi magyar filmekbe.
Ezen a héten mi minden plusszal találkozhatunk még, ha jól láttam. Például megnevezés szempontjából lesznek gerilla vetítések. Ez nagyon izgalmasan hangzik. Hát nyilván gondolhatjuk, hogy különleges helyszíneken nézhetünk filmeket.
Így van, ez is egy újfajta módja annak, hogy valahogy felhívjuk a figyelmet a filmekre. Ugye itt az egyik ilyen lesz a Sose hallunk meg, amit a Kincsen Parkban fognak vetíteni, vagy akár a Nemzet Aranyai című dokumentumfilm, ami a Császár Komjádiusz szodában kerül vetítésre. Ez egy nagyon érdekes műfaj, és egy nagyon érdekes ilyen kezdeményezés, az a pop-up vetítés. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy nem sokára majd lesznek olyan vetítések, ami eredeti forgatási helyszínekre fog elvinni, mert hát a magyar film ilyen szemmel is nagyon nézhető, sőt nagyon sokan nézik is. Olyan filmturizmus kezd el kialakulni, ami pont erre figyel, hogy a múltunk, a városunk történelme hogyan látható ezeken a több évtizeddel korábbi filmfelvételeken, hogy köszön vissza, úgyhogy tényleg a magyar televíziónak és a filmarchívumnak is az archívumát érdemes nézni így ilyen szempontból, mert tele van ilyen izgalmasabbnál izgalmasabb részletekkel.
Filmtörténeti sétákat is ígérnek.
Így van, az egyiket szerénységem fogja vezetni, mégpedig három helyszín lesz, én csak az egyiket egyikből készültem föl, ugye az egyik az Uránia Nemzeti Filmszínház, ahol ugye 25 évvel ezelőtt készült az első magyar film, és hát ennek a tetőteraszán forgatták a filmet, de magában a színházban mutatták be. Nagyon sok olyan helyre lehet majd itt eljutni, ahova egyébként még nem nyert betekintést, meg bejutást, a bebocsátatást az átlag közönség, úgyhogy ez az egyik helyszín, a másik pedig a Pannonia Filmstúdió, ami hát egy, azt kell mondjam, hogy bár nem olyan régi, mint az Uránia, de mégis a magyar szinkron és a világhírű magyar animációs filmgyártásnak az egyik nagy templom, a nagy templom csarnoka, úgyhogy mint épület is nagyon izgalmas, itt lesz a másik helyszín, és én pedig az NFI stúdiókra vállalkoztam, egészen pontosan a Róna utcai stúdió együttesre, ahol 1917-től kezdve folyamatosan építettek stúdiókat, és egy prezentáció során megpróbálom majd felvázolni azt, hogy mi történt ez alatt a 110 év alatt, amióta ott először Korda Sándorék úgy döntöttek, hogy akkor itt legyen a Corvin filmnyárnak a stúdiója, és tényleg azt kell mondjam, hogy ott a még álló falak, és rengeteg fal állott, meg rengeteg épület, ezek olyan elképesztő történeteket tudnának mesélni, hogyha meg tudnának szólalni, hogy tényleg azt gondolom, hogy ez egy magyar filmtörténetnek a fele körülbelül ott zajlott ezek között, a falak között.
125 éves a magyar film, ez alkalommal április 27-e és május 3-a között a Magyar Film Hetén a Duna Televízió, az M5 és a Duna World is a műsorán különböző hazai filmtörténeti ritkaságokat mutat be, meg lehet nézni a körhintát, a Hannibál tanár úr, a Mese a 12 találatról, a Csodacsatár, vagy a Keserű igazság című filmet, de a Hippolita lakály is május 3-án műsorra kerül, vasárnap tehát a közmédia csatornáján. A mai vendégem Kurucz Márton filmtörténész, a Nemzeti Filmintézet szenior kutatója volt, akivel a héten ezek szerint lehet találkozni akár a nem a Pannonia filmstúdióban, hanem a Róna utcai stúdióban, megnéznek egy-két izgalmas helyszínt, mi mindent forgattak ott annak idején. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a meghívást.
Angyalok, műgyanta, égitestek, szimbólumok és szinte vallási jelentésű alkotások, a kicsitől egészen a hatalmasig. Ezt és sok más érdekességet kínál a pécsi Bak Galéria legújabb tárlata, amely Colin Foster munkásságát tárja elénk. A My Way című kiállítás nevezhetnénk akár életmű tárlatnak is, ám a Munkácsi Díja szobrászművész ma is aktív. A megnyitón Picsák Eszter járt.
Azt mondta, hogy az a címe a kiállításnak, hogy az én utam. Nekem néhány szó jut eszembe, hogyha az ön neve szóba kerül. Az egyik az angyal, a másik pedig az arcok. Mert hogy az is mindig visszaköszön. Mindig és mindig előjönnek ezek a dolgok, akármit is csinál? Colin Foster Munkácsi Díjas szobrászművész.
Vannak olyan motívumok, ami visszatelnek valóban, sőt, még itt van egy kis angyal, amit csináltam újra. Szóval ezek visszatelnek, de nem pontosan ezzel foglalkozom mostanában, hanem amit teljesen más irányba mentem.
Meg lehet fogalmazni, hogy mi ez az irány?
Igen, vagy csináltam egy nagy installációt, úgy hívom, hogy égi testek.
És ott is van, ugye, ott a sarokban három. Ezek ilyen műgyantából készült, fura kis gömbök.
Igen. Van 70 darab, volt több mint 70 darab. Különböző formákban, nem csak ez az, amit a Péter kiválasztott, ez a három gömb. Esetleg lehet találni az égboltban. Szóval nem szó szerint másoltam bármit, hanem ez a fantázia égbolt.
Aknai Tamás művészettörténész, hogyha el kell helyeznünk Colin Foster szobrászművészetét, az elmúlt 35 évet a magyar művészetben, akkor hogyan fogalmazná meg ezt?
Itt egy nagyon speciális látásmódról és alkotásmódról, ha úgy tetszik stílusról, és a stíluson belül jól tagolható fejezetekről van szó. Szobrászművész nagyon kevés formával, nagyon kevés eszközzel, lényegletörően nagy súlyokat, nagyon komoly arányokat mozgat meg ez a mester. A magyar művészetben voltak ilyen próbálkozások. Bal sikerűek. Mondjuk a magyar képzőművész szobrászat közelmúltjában rendkívül kevés olyan mester volt, aki az anyagnak, a súlynak, az arányoknak, az arányok változásának, az arra rátelepíthető mitológiai képzettársításoknak a sűrítményét szerette volna előállítani, vagy képes lett volna előállítani. Colin 1984-től van lényegében Magyarországon, vagy Magyarországgal kapcsolatban, nagy művésztelepi munkásságával bizonyította azt, hogy egy sajátságos, a történelmi idő felé visszatekintő kíváncsisággal nyúl a formateremtéshez. Meg is áll a formateremtésnek abban a prehisztórikus hangulatában, ami az őskort vagy az ókort jellemzi, esetenként az egzotikus vagy nagyon távoli kultúráknak a teljesítményeit. Ezek lenyűgözték, és bennünket is lenyűgöz az, ahogyan interpretálja ezeket a történeti formákat. Ez az egyik, a másik meg az, hogy különbözik a magyar művészet törekvéseitől annyiban, amennyiben őt delejezi az Egyesült Királyság 20. századi művészetének a teljes élményanyaga. Ő nagyon közel van azokhoz a szerintem az egész világot meghatározó mesterekhez, akik kialakítottak egy vitalista, monumentális múlttal, jelennel, konstruktív kultúrákkal, nagy technológiákkal és ősi formálási szokásokkal kapcsolódó alkotás. Magyarokkal van elsősorban kapcsolatban, de hozza magával a korábbi Leeds-i, manchesteri, londoni tanulmányait és a nagymesterek emlékét.
Rá akartam kérdezni Nagy-Britannia és Magyarországra, de rájöttem, hogy át kell fogalmaznom a kérdést, mert ahogy az ember elnézi a szobrokat, akkor rájön, hogy ez, amit prehisztorikusnak említett, tulajdonképpen, és megfogalmazom, mondjuk az égitestek, az angyalsorozat, vagy amit még tervez a fák, hát ezek értelmezhetők Európa bármely pontján, akár más-más mitológiai és vallási háttérrel is.
Persze, egyetemes a látásmódja, nehezen mondja ki az embernek, közhelyesnek hangzik, de globálisan érvényes kijelentések vannak benne, amelyek nyelvi fogalmi korlátokat nem jelentenek a különböző kultúrákból érkező, hát a kultúrák tojáshéját magánhordó emberek számára.
Talán egy van, amit én találnék is kivétel, illetve kettő, de az egyik az a bizonyos fekete angyal, mert hogy ez egy annyira speciális helyzetre reflektál, a délszláv háborúra.
Igen, hát a 21. században él, és megkerülhetetlen néhány ma meghatározó történelmi tény és hozzá tapadó tárgy és forma. A tank, a lánctalp, az erőszak, nem baj, ha ezekre is történik utalás.
My Way, Colin Foster szobrászművész kiállítását ajánlotta figyelmünkbe Bicsák Eszter. A tárlat nyárig tekinthető meg a pécsi Bak galériában. Pesti Vigadó a főváros egyik legimpozánsabb kulturális öröksége. A több mint 190 éves épület gyönyörű belső terei és panorámája iránt érdeklődők szakképzett idegenvezetők kíséretében bejárhatják a teljes műemléki épületet. A Mesél a Vigadó című épület történeti séta legközelebb május 2-án szombaton 10:30-kor veszi kezdetét. További információk az eseménnyel kapcsolatban a vigadó.hu oldalon olvashatók. Életutak címmel két alkotó különleges kapcsolódásából nyílt kiállítás Egerben. Bárány Mária Franciaországban élő festő színes mesevilágot idéző képei és Bárci Pál szobrászművész faszobrai láthatóak a közös tárlaton. Teleki Klára kurátorral Pélisi Csenge beszélgetett.
Két különböző alkotó munkáit látjuk, de mégis egységes a kiállítás. Ugyanakkor az előbb nekem elárult a Teleki Klára művészetpártoló és a kiállítás kurátora, hogy nem is ismerték egymást az alkotók korábban.
Összeismertettem őket. Bárci Pál már több mint 3 évtizede szobrászkodik, és eleinte kővel, fémmel is próbálkozott, de mostanra már a fa lett az az anyaga, amivel a belső érzéseit ki tudja szépen fejlődni. helyezni, mivel szobrokról volt szó, hát hogy a fal se legyen üresen, ezért összeismerkedtem szintén a festőművésszel, Bárány Máriával, akinek viszont ilyen nagyon színes, nagyon impulzív alkotásai vannak, nagyon vidám képekről van szó, és úgy gondoltam, hogy a természetes fa és ez a színes világ össze tud kapcsolódni.
Mária ugye Franciaországban él.
Igen, ő igazából Erdélyben született, onnan indult el a nagyvilágba, jelenleg Franciaországban él, de a családja és a lánya itt élnek Magyarországon.
Nagyon színes ez a világ, amit hozott.
Festményein keresztül ő egy olyan világot próbál megmutatni, ahol a színek és a formák kapnak hangsúlyt, persze mellette a téma is, és nagyon érdekes motívumokon keresztül láthatjuk ennek a három dolognak a kapcsolódását. Alkotásai különböző történeteket mesélnek el, emlékeket idéznek föl. Ő Franciaországban gyermekeket is tanít, kis művészeti foglalkozásokat vezet, és én úgy gondolom, és hogy a képeit is nézem, hogy a gyermeki fantázia is megérintette őt, és egy kicsit ilyen meseszerűen mutatja be a történeteket.
És milyen jó ellenpólus az a lenyugodott portrék, a faszobrok, arcok tűnnek elő.
Ugye Bárci Pál szobraira jellemző, hogy nagyon egyediek, tehát nem láttam még fa szobrászatban ilyen jellegű munkákat. Mindemellett, hogy ilyen figurális az ő stílusa, azért mindig törekszik arra, hogy a fának az eredeti alakját, vagy a erezetét, azt mindig kiemelje és megtartsa, és ugye elmondása szerint ő az elhalt fáknak új életet ad. Ezáltal beleviszi az embert, vagy egy mozdulatot, tehát a fák csodálatos világát ő ezzel, hogy még az ő érzéseit és a gondolatait is hozzáadja, ebből születnek ezek a kedves kis alkotások. És hát én azt gondolom, hogy ugye az ő esetében ez a 80 év, amit már megélt, ez nem csak időt jelent, hanem egy olyan élettörténetet, életutat, amely komoly életbölcsességet is hordoz magában, és ez bizony a szobrokból is kiolvasható. 8 évtizednyi emléktanulás, küzdelem, kihívás és sok-sok öröm volt az életébe, és ezt mindig most élete végére ezekben a szobrokban tudja megmutatni nekünk.
Pilisi Csenge interjúját hallottuk az Életutak című kiállításról, amely május 7-ig látogatható Egerben, az Agria Park galériában. Csak természetesen címmel szervez áprilisban filmklubot a Magyar Művészeti Akadémia Veszprémi regionális szervezete. A kínálatban főképp a címből is adódóan természetvédelemről szóló filmek szerepelnek. A következő előadás április 30-án lesz. A helyszín pedig a patinás Veszprémi várban lévő Foton audiovizuális centrum. Felszegi Csaba interjúja.
Most már néhány éve működik az akadémia, és minden évben egy kulturális kínálattal állunk a közönség elé. Sokféle művészt ölel föl a mi regionális műhelyünk is itt Veszprémben, és van egy barátunk, Szalai Péter, Balázs Béla díjas rendező, aki az MMA köztestületi tagja is, ennek a régiónak az egyik jeles tagja, és ő minden évben egy ilyen filmsorozatot rendez végül is itt meg a Foton audiovizuális centrum, amely ugye egy új intézménye a városnak.
Európa Kulturális Fővárosa hívta életre.
Így van. És most a mostani ez évi sorozatnak a Csak természetesen címet adta, és ez egy ilyen természetvédelmi filmeket bemutató, hát fedezd fel a Kárpát-medencét alcímmel sorozat, amely arra fókuszál, mi így a nevében is ott van, hogy hát törődjünk a környezetünkkel, és figyeljünk oda, és ennek ugye már két állomása volt április 16-án és 23-án, és most készülünk majd a harmadik sorozatra, ezt mindig követi egy beszélgetés is, ennek a moderátora maga Szalai Péter, és akkor itt az alkotók jelennek meg. Van egy olyan, hát ilyen filmproduceri iroda, aminek Film Dzsungel a neve, és ők készítik ezeket, hogy hát az ő fenntartásuk alatt, vagy hát segítségükkel készülnek el ezek a filmek.
30-án Dr. SOS.
Így van, Dr. SOS vészhelyzet a Vadonban címmel. Mutatunk be még egy filmet itt a sorozat harmadik részeként, és itt Dr. Sós Endre, az állatkerti igazgatója az, aki ennek a filmnek az ihletője és hát alkotója, és ezután is majd lesz egy beszélgetés, amikor hát lesz alkalom kérdezni is a kedves nézőknek.
Korábbi évekhez viszonyítva mennyire népszerűek ezek a filmklub rendezvények?
Azt hiszem, hogy ez is egy ilyen fejlődési folyamat. Nagyon megörült az érdeklődő közönség annak, hogy megjelent ez is a kínálatban, és egyre nagyobb az érdeklődés, mert azért azt érezzük, hogy sokan vannak, akiket nagyon érdekel a természetvédelem, és az jó, hogy van alkalom ilyenkor beszélgetni, hiszen a párbeszéd az embereknek az egymással való találkozása a legfontosabb.
És akkor a vetítés, ahogyan említette, ugye a Foton audio-vizuális centrum, hát ez a megújult Veszprémi vár bejárata.
Így van, tehát ezért is nagyon érdemes oda menni, sőt, akkor lehet, hogy úgy érdemes menni, hogy előtte egy kis sétát bent a Szent Háromság szobor körül egészen ki lehet menni az István király Gizella szobor párosig, és aztán rá csodálkozni a gyönyörű Szent György kápolnára, ahol ugye Szent Imre a fogadalmat tett, és visszasétálni, megállni a Fotonban, megnézni a filmet, beszélgetni egy órát, inni egy pohár teát, és az szerintem egy csodálatos, tartalmas nap itt Veszprémben.
Felszegi Csaba beharangozóját hallottuk a Magyar Művészeti Akadémia filmklubjáról, amelyet legközelebb április 30-án, vagyis e hét csütörtökön tartanak meg Veszprémben, a Foton Audiovizuális Centrumban. Most pedig, ha már a Balaton közelében jártunk, hallgassuk a Tihanyban forgatott a Pogány Madonna című filmsiker főcímzenéjét, melynek szerzője Aldobói Nagy György. Kedves hallgatóink, nemrégiben érkezett a szomorú hír, hogy 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc, Kossuth-díjas előadó művész, zeneszerző, zenetudós, a Táncház mozgalom egyik elindítója, az Énekelt Versek hazai úttörője. Ma este 19:30-tól a Kossuth Rádióban egy vele készült régebbi beszélgetés ismétlésével emlékezünk rá. És kedves hallgatóink, a kalendárium végén én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Juhász Zsolt és a szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is. Babucs Krisztát hallották, hamarosan a Krónika, majd a Jó Napot Magyarország adásával jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.